Folytatjuk a kettes szemrendszert itt a Rádió Cafén. Hajduk Károly színész a vendégünk továbbra is. Hát a neved mellé szerintem muszáj oda mondani, és annyira sajnálnám, ha úgy érne véget ez a műsor, hogy erről nem beszélünk, hogy nagyon szeretnek téged filmekben használni a rendezők. Te azért azok közé, a színészek közé tartozol, akik érák, jönnek, mennek, felkéréseket kapsz mindenféle filmekbe. Én most csak ugye az utolsókat mondanám, a Mesterjátszmát, az Akik maradtak címűt, vagy a Martfűi rémet, de hát tényleg, hát tessék megnézni a Wikipédián, Hajduk Károly nevénél, nem tudom, 20 filmed van, vagy még több? Tehát, hogy szerintem te azért így, igen. És főleg az utolsó filmekben ilyen nagy történelmi korszakok egy-egy alakját játszott, vagy a nagy történelmi korszakba belecsöppent akár nem híres embereket. Ezt összekapcsolnám azzal a mondatoddal, vagy azzal a kérdéseddel, amit a már emlegetett Nyílt lapokkal című műsorban föltettél az egyik kollégádnak, hogy vajon melyik történelmi korszakban, melyik történelmi személlyel ülne le és beszélgetne szívesen. És annyira bántam, hogy ott nem hangzott el, hogy neked erre mi a válaszod. Eljátszottál egy csomó érdekes figurát, csomó érdekes és fontos történelmi korszakban. Te kivel találkoznál szívesen?
Én azért tettem fel a kollégáimnak ezt a kérdést, mert én erre nagyon, nagyon nehezen tudnék válaszolni, mert annyi mindenki van. De ha első blikre, akkor Churchill-lel.
Komolyan.
Igen.
De mit kérdeznél tőle?
Fú, hát ezt most így hirtelen, hogy beszélgetni szeretnék vele. Hogy ő miből van egyébként egy irodalmi...
Viszkiből van.
Politikus viszkiből, meg szivarból van, de egyébként fiatal katonából van, de közben olyan elképesztő műveltséggel, és közben meglehetősen megosztó, és rendkívül ellentmondásos politikus, aki azért mégiscsak végigcsinálta azokat a nagyon-nagyon komoly évtizedeket a 20. században Nagy-Britanniában, miközben egyébként egy birodalom hullott szét alóluk, szóval még ragozhatnám. Egy konkrét kérdésem nem lenne hozzá, de nagyon-nagyon jó lenne mondjuk Churchill-lel így leülni. A klubban viszkizni és szivarozni egyet. De igen. Szóval őt így elsőre mondanám. És hát ezt már egyszer megjártam egy ilyen beszélgetésben, de akkor is nem baj. Ütöm ezt a vasat, és akkor mondok még egyet, mert erre most nagyon sokan meg fognak sértődni. Ha a történelmi Jézus létezett, nem a vallási szereplőről, aki ez nem szigorúan történelmi szempontból, akkor vele is nagyon-nagyon szívesen leülnék beszélgetni.
Két olyan embert mondtál, akik tényleg nagy formátumú emberek voltak, és valahogy, mintha egy kicsit így a jövőből csöppentek volna oda abba a közegbe, amiben éltek, mert hogy annyira előre haladóan látták a világot, vagy olyan dolgokat tudtak mondani, bevezetni, megcselekedni, amiket sokan nem is értettek körülöttük, szóval, hogy valóban ezek nagyon izgalmas dolgok. De ha például magyar embert kéne választanod?
Széchenyi, egyértelmű. Egyértelmű. És a fiatal Istvánnal is leülnék beszélgetni.
Tényleg?
Igen.
Az államalapító Istvánnal?
Igen. A fiatallal, nem a megtört fiát elvesztett időssel.
Én egyébként, amikor ezen szoktam gondolkodni, és úgy látom, te is ezt a kérdést sokszor felszoktad magadnak tenni ezek szerint, vagy tépelődhetsz rajta talán, én mindig azon is szoktam gondolkodni, hogy mit vinnék így ebből a jelenből, akár tárgyat, vagy tudást ezekhez az emberekhez, amit megosztanék velük, és látnám az arcukon az önbenetet. Hogy ilyeneken nem szoktál gondolkodni?
De ezeken is mondom, ezzel jártam, megmondom egy beszélgetésben, Jézus kapcsán. Én nekem soha nem az szokott lenni, hogy én mit vinnék nekik,
igen,
hanem hogy hova vinném el őket.
Aha,
soha.
Ez jó.
Jaj, ezért most megint kapni fogok. Szigorúan a történelmi Jézusról beszélünk, mint szeméről. Senkinek nem a magánügyéről. A történelmi Jézust nagyon szívesen elvinném templomba. Most is, de leginkább olyan 300-400 évvel ezelőtt.
Katolikus templomba?
Is.
Csak hogy még így élezzem a szitút.
Jaj, de jó. Szóval is, igen, katolikus templomba is elvinném. Sőt, hát...
Zsinagógába?
Konkrétan a Vatikánba. Hát talán egyébként a zsinagóga lenne számára a legkevésbé érdekes, hiszen mivel a keresztény egyházat ő nem láthatta, ezért az az érdekes.
Igen, hogy mivé lett, ez érdekes tényleg. Hú, hogy az ember elvet egy magot, és akkor minő abból ki, aztán lehet, hogy nem is gondolja. Igen.
Igen.
Igen, igen.
De neked van ilyen, amit szeretnél hátrahagyni? Most persze nem ilyen jézusi viszonylatban nézzük, de hogy...
Ez kemény lenne ez.
Ki tudja?
Neked van már olyan például munkásságodban, vagy akár az életed más területén, amiről szeretnéd, hogy ha mondjuk a neved felmerül, akkor nyak, hogy igen, azt, amit ez vagy az. Hogy mihez kössenek? Vagy mit kössenek a te nevedhez?
Hát ezen nem gondolkoztam még. És megfogtál. Nem tudom.
De ha később eszembe jutott, akkor
e-mailt.
Is mondhatod, köszi, oké.
Jó, de mondjuk az egyébként közelíthet talán a válaszhoz, hogy mondjuk a fiadnak mit mondanál, hogy mi az, amit mindenképpen lásson majd rólad.
Hát,
te van olyan szerep? Te neked azért vannak nagyon durván komoly szerepeid a hátad mögött.
Nem mondanék ilyet, vagy hogy azt, hogy kisfiam, azt ne
most
felejtsd
leülsz
el,
és megnézed.
Amikor apád...
Macbeth volt.
Macbeth volt, azt ne felejtsd el, fiam.
A Don
Juan. Nincs így ilyen, mert
tényleg
közben ő
hangzik,
egyébként...
Tényleg
bocs. Egyébként nézi, amit... Nézi az előadásokat, ami érdekli, vagy nézi őket, és ez nekem így jó. Tehát, hogy ez tök oké, tudunk róla beszélgetni.
Van olyan, amit nem mutatná meg neki? Akkor
hát van
megfordítom.
Olyan, ami még
nem
való,
neki való. Neki.
De nem személyrem szempontból, nem olyan szempontból, hogy mondjuk adott esetben erotika vagy szexualitás van benne, vagy
csúnya beszéd, vagy
csúnya beszéd, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen a téma miatt nem foglalkoztatja még. Tehát egy nagyon kedves előadásom, amit még jó pár éve csináltunk a narratívával, a Demerung, a Csehov meggyes kertjének, a Kovács D. Dani meg a Hegymegi Máté rendezett, egy nagyon jó előadás, de tudom azt, és ráadásul még humorral is kezelve, nem érfelvágós
hiszen az egy végjáték.
Hiszen az egy végjáték.
Eredetileg.
És de tudom, hogy őt még ez a problematika, ez nem érdekli, megnézni és tulajdonképpen érteni is, de nem mit kezdjem most vele. 15 évesen. De, amit tudom én, a Lidércek Shakespeare delíriumra, arra hajaj, pedig simán. Hát hogyne, hát
igen.
Semmi olyan nincs benne, amit ez a korosztály.
Hát imádják,
még
persze.
Nem látott.
Sajnálat, igen.
Amikor Rick and Mortyt néznek, meg ilyeneket.
Igen,
szóval,
ebben igazad van.
Szóval.
És egyébként azzal kezdtük, hogy ugye az Escape című eladás, amire most készülsz, alakja a Don Quixote utánérzés, mert hogy azért ne azonosítsuk. Ugye ő is egy ilyen gondolkodó, intellektuál alkat. Veled kapcsolatban azért nagyon sűrűn fogalmazzák meg a rendezők, vagy kedvelnek ilyen típusú szerepeket adni neked. Te ezzel tudsz menni, vagy szeretnél egy kicsit ebből kitörni?
Nincsen ezzel bajom, mert ilyen alkat vagyok, tehát ez a fizimiskám, ezen a pályán nyilván az sok mindent meghatároz. Hál' Istennek nagyon sokan egyre többen úgy gondolkodnak, hogy illetve ez megint csak az elmúlt évtizedekben egyre inkább így van, hogy nem feltétlenül egy izmos aranylóbőrű fiatal színészre osztják mondjuk a Don Juant, én is csináltam így. A nézők már kevésbé fogadják el, mert ugye léteznek ezek a sztereotípiák, hogy valójában egyébként miről szólnak, ezek teljesen mindegy. De ilyen szempontból megint csak szerencsésnek mondom magam, mert egy csomó olyasmit is játszottam el, például ha már film szóba került a Marthűrém, ami egyáltalán nem volt kézenfekvő, hogy egy ilyen szerepet nekem kell játszani.
Igen.
És színházban is játszottam olyanokat, ami egyáltalán nem volt kézenfekvő, hogy azt nekem kell játszani. Szóval az jó, amikor az embert olyan dolgok is megtalálják, amikor nem csak az, amit így elsőre mondasz.
Hát az a jó igazán,
intellektuális, tépelődő.
Csehovi ős.
Vékony alkat. Hát így vagyok, vagy hát így nézek ki, de tök jó, hogy mások is jönnek a pályámon, az szuper.
Azt már tudod nyilván, hogy jövőre mit csinálsz az Örkényben, arról lehet mesélni? Már nyilvános már egyébként a lista.
Igen. Hát ugye lesz ez, az eszkép, ami most előre láthatólag októberben lesz az Örkényben, októbertől, Brecht galilei életét csinál a Polgár Csabi. Ott még nincsen pontos szereposztás, de az előadás az ez. Csinálunk egy Ezópusz állatmeséket, amiben szintén valamelyik állat, aki állatokat fog játszani, és aztán pedig Bodó Viktor rendez Boldogtalanokat. Na és akkor ott pont jön egy olyan szerep, amit szintén nem gondoltam volna, hogy valaha is eljátszok, ugye ez a Sírma, a hentes.
Aki?
Aki? Hát, ugye van ez a, ugye ez a szerelmi háromszög, a Huber Vilmos, Vilma és Róza, és ugye a hentes a lakástulajdonos, a Sírma Ferenc, ő a lakástulajdonos, és mindig vissza, mert hogy szerelmes a Rózába, és ugye mindig visz nekik ételt, meg segíti ki őket pénzzel, meg stb. De hát ezt egy, a Füstmilán egy nagy darab szépen, hát nagy egy darab, szép jámbor emberként jellemzi. Aha. Ebből talán a jámbor ez megvan, és a másik kettőt most ez nem izé, de tényleg, tehát életben nem gondoltam volna, hogy én ezt a szerepet bárki is rámosztja, de hát pokolian bízom a Viktorban, mint mindig.
Akivel ugye hosszú kapcsolatotok van, de ezt már nem fogjuk ma felgöngyölíteni.
Hogy pedig... hogy kerültél a katonából a Sputnikba, azt majd legközelebb, a következő részben
de jó.
Megbeszéljük, mert lejárt a műsor időnk, úgyhogy Hajduk Károlynak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. És most még munka, de aztán remélem a nyaralás is, meg pihenés is jön.
Igen, kívánok sok pihenést is erre a nyárra.
Igen, és készülést akkor a következő évadra. Köszönjük, hogy itt voltál.
Nagyon köszönjük én is.
Sziasztok, kedves hallgatók!
Köszi, hogy ti is itt voltatok. Ne felejtsétek el, hogy vasárnap délután 4 és 6 között meghallgathatjátok ennek az adásnak az ismétlését. Sziasztok!
Sziasztok!